Istenek ígéjét olvasom Lukács evangéliumából. Lukács evangéliumának a 12. részéből, a 22. verstől a következőképpen szólít meg bennünket Istennek ígéje. Tanítványaihoz pedig így szólt Jézus. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Mert több az élet tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük. Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? De aggodalmaskodásával ki tudná közületek, akár egy aratnyival is meghosszabbítani életét. Ha tehát a legcsekélyebbre sem vagytok képesek, miért aggódtok a többi miatt? Nézzétek a liliomokat, miként növekednek. Nem fáradoznak, nem is vonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. Ha pedig a mező füvét, vagy amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, az Isten így öltözteti, mennyivel inkább titeket, kicsiny hitűek. Ti se kérdezzétek tehát, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, és ne nyugtalankodjatok, mert mindezeket a világ pogányai kérdezgetik. A ti atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van ezekre. Inkább keressétek az ő országát, és ráadásul ezek is megadatnak nektek. Ne félj, te kicsinnyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Foglaljuk el a helyünket. A felolvasott Zsoltár az a teremtő és gondviselő Isten munkájáról beszélt számunkra. Azt magasztalta tulajdonképpen a világ teremtésétől kezdve, olyan volt ennek a Zsoltárnak az egész mondani valója, mintha végig kísérnénk újra a teremtés történetét. Visszalapoznánk a Mózes első könyvéhez, ahogyan ott leírja, ahogyan ott olvashatjuk, hogy miként keletkezett a világosság, hogyan vált külön a tenger és az ég volt, hogyan emelkedtek ki a hegyek, és még sorolhatnánk. Teremtés és gondviselés, mindez jellemzi az Istent a Zsoltáríró bizonyságtétele alapján. És ezzel mondhatni ellentétben van, amit itt az Új Szövetségből felolvastam, ahogyan Jézus tanítja az ő tanítványait. Az aggodalmaskodásról beszél az övéinek. És tudja azt, hogy ha bár elhívta őket, hozzá tartoznak, vele élik a mindennapjaikat, mindenhová elkísérik, tanulja a gyógyításoknak, a tanításoknak, a csodáknak, mégis ott van a szívükben az aggodalmaskodás. És azt hiszem, ha megvizsgáljuk a saját életünket, és igazán őszinték vagyunk, akkor mi is elmondhatjuk, hogy mennyi és mennyi területén megjelenik a mi életünknek is az aggodalmaskodás, az aggodalomnak az érzése. Lehet, hogy nem állok túl messze az igazságtól, bár én még könnyen beszélek, de én azt látom, hogy az anyukáknak megy inkább jobban az aggodalmaskodás, az ebben való gyakorlása maguknak. Aggódnak, hogy mi lesz a gyerekkel, ha beteg, aggódnak, ha nincsen otthon, féltik, aggódnak a tanulásáért, és még sorolhatnánk. Mit fog enni, mit fog inni, hogyan fogja megállni a helyét, be tud-e illeszkedni majd egy új közösségbe. A gyerek meg aggódik, ahogy akár fiatalként, mert fél attól, hogy mi van, ha pont csak neki nem lesz társa, ha ő marad egyedül, mi van, ha pont neki nem lesz senkije, amikor mindenki más akár kapcsolatban él körülötte. Vagy aggódik a vizsgák, a különböző felvételik miatt. A férfiak aggódhatnak a munkájukért. Lesz-e holnap is, nem küldenek-e el? El tudom-e tartani a családom? Biztos, hogy mindenre elég lesz-e? Hogy abból tényleg tisztességgel meg tudunk-e élni? Az idősebbek aggódhatnak akár ők már több mindenkiért, a gyerekeikért, az unokáikért, ha dédunokák van, akkor azokért is aggódnak. Aztán nyilván azért, hogy lesz-e egészség, hogy sikerül-e egy-egy betegségből meggyógyulni, hogy az embernek elég lesz-e a nyugdíja. És tulajdonképpen mindenért lehet aggódni, minden apró dologért. És a tanítványok, Jézus kiválasztottai is aggódnak. Többször megjelenik ez az evangéliumokban is. Mit fogunk enni, Mester? Itt van ennyi ember, és ez a néhány hal meg kenyér arra se elég, hogy mi jól lakjunk. Hát még ez, a férfiak vannak csak 5000. Aztán, hol fogunk aludni? Nem lenne jobb visszafordulni? Ma már annyira lefárasztottad magad. Menjünk inkább, vagy pihenjünk itt meg. Vagy miből fogunk megélni, ha veled tartunk? Hiszen ott hagyták az előző életüket, az állásukat. Ugye énekeljük is az egyik énekünkben, hogy még a hálóját sem vonja ki Péter a partra, már is mindent ott hagy a mesternek a szavára. Vagy föláll Máté a vámszedő asztaltól. Jó, követünk, de miből fogunk ezután megélni? Mindig lesz elég abból, amit majd adnak számunkra, amivel vendégül látnak. És mit válaszol Jézus? Azt mondja, ne aggódjatok. Válaszolhatnánk mi erre, hogy könnyű ezt mondani neki, aki az Isten fia, és minden tulajdonképpen megkap az Istentől. Ő könnyen beszél, hogy nem kell aggódni. Hiszen egyrészt neki is mekkora hatalma van, milyen dolgokat tud megtenni. Ha nekünk is ilyen hatalmunk lenne, lehet, hogy mi se aggódnánk annyi mindenért. Hiszen ő az Istennek a fia, és ezért mindent megkap az ő atyától. De amikor ezt fogalmazzuk meg, hogy persze, könnyű ezt mondani az Isten fiának, akkor gondoljunk csak bele, hogy mi az igazság. Hogy Jézust azért küldte el az Isten, hogy az ő kereszthalála által, és a benne való hit által mi is a gyermekei legyünk. Hogy mi is az Isten gyermekei vagyunk. Mi is az ő fiai és leányai vagyunk, hogyha hiszünk benne, ha hozzá tartozik az életünk. És nekünk is ugyanaz az atyánk, mint Jézusnak. És ebből az következik, hogy rólunk is gondoskodik. Rólunk sem feledkezik meg az Isten. Minket se akar kevesebbel megelégíteni. Tőlünk se várja el, hogy beérjük a semmivel, hanem számunkra is készít eléget. Ha hiszük, hogy az Isten teremtett meg minket, ahogyan ez a Zsoltár is beszélt róla tényleg, hogy minden az ő alkotása, és mindenben megmutatkozik az ő hatalma. Ha hiszük, hogy ő ismer bennünket, hogy szeret minket, és neki élünk, akkor azt is el tudjuk hinni, hogy ő gondoskodik rólunk, hogy az ő jellemzője az is, hogy gondviselő Istenünk. Vagy esetleg abban már kételkedünk. Mert amikor ebben kételkedünk, na akkor válunk aggodalmassá. Na akkor vannak ott félelmek a szívünkben. Amikor nem tudunk eléggé bízni az Istennek a gondviselésében. Azt állandóan megkérdőjelezzük az aggodalmainkkal, hogy gondoskodik rólunk. Vagy hiszünk-e igazán, ha félelmek és aggodalmak vannak a szívünkben. Úgy eszembe jutott, hogy ahhoz tudnám ezt hasonlítani, ezt a fajta bizalmat és hitet, mint amit a gyermek érez a szülő irányában egészen kicsiként. Az, amikor elkezd beszélni, vagy tényleg még úgy óvodás, akkor nem kérdezi meg mondjuk minden nap, hogy de anya, biztos fogsz főzni? De anya, biztos lesz itthon elég meleg, ha hazajövök. De apa, biztosan elég lesz a fizetésed arra, hogy befizesd nekem mondjuk, amit kell. De biztosan szeretni fogsz. De biztosan vesztek nekem ruhát, ha kiszakad. Mikor kérdez ilyet egy gyerek? Én nem emlékszem, hogy gyerekként kérdeztem volna ilyet. Nem emlékszem, hogy kétségbe vontam volna azt a gondoskodást. Mert megtapasztaltam azt, hogy igen, szeretet vesz körül. És mi nem tapasztaljuk meg az Isten szeretetét. Annyira nyilvánvalóvá tette számunkra az ő fiában, és mégis kétségek és aggodalmak vannak bennünk. Uram, biztosan? Uram, így lesz? Elég lesz? Idejében meg fogod adni? Biztosan nem feledkeztél el rólam. Ahogyan a gyermek bízik az apjában és anyjában, és hiszi, hogy gondoskodnak róla az ő szülei. Úgy számunkra is példa lehet ez, erre a kapcsolatra gondolunk, hogy ne kérdőjelezzük meg az Istennek a gondoskodását az életünkben. Nem kell kétségek közt élnünk, mert gondviselő Istenünk van. Ahogyan itt is elmondja, ahogyan a tanítványok elég hozza a példák által. Nem kell aggódnotok, nem a szerencse irányítja az életeteket, nem a múló divatok, de nem is a média, nem is a politikusok, és még sorolhatnánk. Persze befolyásolok, de nem ez irányít. Nem ez szabja meg azt, hogy az embernek van-e üdvössége, vagy nincs üdvössége, hanem az Isten irányít, és kiparancsolja a szükségeset számunkra. És mekkora nagy vigasztalás és bátorítás lehet ez a számunkra. Nem vagyunk rászorulva arra, mint amikor az ember bemegy a postára, néha feladni egy-egy számlát, vagy egy-egy levelet a gyülekezetnek, és azt tapasztalom, hogy jön valaki, ki lekaparja az első sorsjegyet, aztán esetleg ha azon nyert valamit, azt rögtön befordítja a következő sorsjegyre, és addig próbálkozik a szerencsével minél többet kicsikarni magának, amíg legalább nullára nem ér. És az a jó, ha csak nullára ér, ha nem mínuszba megy. Mert a szerencse az majd. Hát a mi életünket nem a szerencse mozgatja, hanem az, hogy gondviselő Istenünk van. És Jézus szavai bíztatnak bennünket. Azt mondja, nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak. Nincsen kamrájuk, sem csűrük. Isten mégis jól tartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Vagy nézzétek meg a liliomokat, miként növekednek, nem fáradoznak, nem is fonnak, de mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül bármelyik. A természet által bíztatja a tanítványokat Jézus is. Nézzük meg a hollókat, a liliomokat, a mezőnek füvét, és mindegyikről gondoskodik az Isten. Annak ellenére, hogy nem vetnek, nem aratnak, nem takarítanak csűrbe, nem szőnek, nem fonnak, és mennyivel értékesebbek vagytok ti, vagy mennyivel értékesebbek vagyunk mi emberek az Isten számára. Mennyivel értékesebbek vagyunk mi emberek, akikkel szövetséget kötött, akiket azzal bízott meg, hogy uralkodj és őrizd ezt a teremtett virágot, akiket értelemmel, akarattal ajándékozott meg. És persze Jézus szavait hiba lenne úgy fordítani, hogy felesleges akkor dolgozni, tanulni, felesleges az erőlködés, értékes vagyok Istennek, akkor várom, hogy tele legyen a csűr, akkor várom, hogy egyszer csak ott legyen a betakarított termés, akkor várom, hogy legyenek ruháim, várom a jólétet. Elvégre a hollóknak és a liliomoknak is, mondhatnám így, hogy bejött el. Ők is csak ott vannak, és mégis mindenből van nekik elég. Sőt, azt írja, hogy még szebben öltöznek, szebbek a mező liliomai, mint Salamon, aki ugye híres arról, hogy mekkora nagy hatalma és gazdagsága volt az Ószövetség idejében. És nem erre tanít bennünket Jézus, hanem amikor azt mondja, hogy ti értékesebbek vagytok, mennyivel értékesebbek vagytok ezeknél, akkor felhívja a figyelmet arra, hogy az ember értéke és az Isten gondviselése abban is megmutatkozik, hogy az Isten számunkra adott értelmet, adott számunkra munkaképességet, adott számunkra munkabírást, hogy mindez az ő gondoskodásának a része, hogy alkalmassá, képessé tett bennünket arra, hogy dolgozni tudjunk. Hogy igen, ő ezáltal is megajándékozott bennünket. Amikor egy-egy imádság elhangzik ima közösségen, úgy hálaadásként, hogy köszönöm Uram, hogy ma is ennyi mindent meg tudtam tenni. És általában az idősek azok, akik ezt értékelni tudják. Akik már tapasztalják azt, hogy igen, van, amikor fogy az erő, van, amikor akár a fájdalmak miatt nehezebb annyit elvégezni, vagy nem is lehet, mint amennyit az ember eltervezett. Vagy mint amennyit mondjuk 20 évvel ezelőtt meg tudott csinálni egy nap. Akkor igen, nem természetes, és ez is az Isten ajándéka, hogy értékesnek tart bennünket, hogy gondoskodni szeretne rólunk, hogy adta ezt a képességet számunkra, hogy tudjunk ezért mi is cselekedni. És Jézus a tanításában arra is emlékeztet, hogy több az élet evésnél és ivásnál, ruházkodásnál. Nem azért teremtett meg bennünket az Isten, hogy ezek kössék le a figyelmünket és az energiáinkat. Nem azért, hogy azzal legyünk elfoglalva, hogy mit eszünk és mit iszunk, és milyen ruhát veszünk magunkra. Nem ezek az életnek az elsődleges céljai. És azt fogalmazza meg elsődleges célként Jézus, hogy kövessétek és keressétek az Isten országát. Keressétek az Isten országát és igazságát. Ráadásul pedig minden megadatik nektek. Az életünk célja Isten uralkodásának tulajdonképpen a megismerése és ennek a megélése. A mások elé való odaélése itt a Földön. Ez az életünknek a célja. És ezt az életet csak akkor tudjuk élni, és ezt a célt akkor tudjuk megvalósítani az életünkben, ha felszabadulunk az aggodalmainktól. Hogyha nem azok uralják a mi gondolatainkat, a mi érzéseinket. Ha tudunk, akkor tudunk másokkal foglalkozni. Ha nem, ezek az anyagi dolgok kötik le elsődlegesen a figyelmünket. És kérdés az, igen, mi jellemez bennünket? Sok aggodalom van a szívünkben. Nem megyünk vele semmire. Nem lesz tőle jobb vagy hosszabb az életünk, ahogyan itt is elmondja. Nem lesz tőle előbb gyógyulásunk, nem lesz tőle meg előbb a társunk, nem lesz tőle meg előbb a pénz a pénztárcánkban, vagy a számlánkon. Nem lesz nyugodtabb még az alvásunk se, ha aggodalmakkal vagyunk tele. És nem azt mondom, hogy a hívő ember életében nem jelenhet meg az aggodalom. Megjelenhet. Kísértésként. Próbaként. Ott van a mindennapokban. Próbál az Isten. A kérdés az, hogy hiszek-e annyira benne, tudok-e benne annyira bízni, hogy ezeket az aggodalmakat elé teszem. Hogy azt mondom, hogy Uram, vedd el. Hogy Uram, elhiszem neked, hogy te tudod, hogy milyen szükségeim vannak. És elhiszem azt, hogy te megadott számomra ezeket. És nyilván Jézust is megkísértette az ördög. Gondoljunk csak bele, mielőtt elkezdte volna a szolgálatát. Kiment a pusztába, 40 napig ott volt étlen szomjan. És ott megjelenik a sátán, és azt mondja, parancsold meg a köveknek, változzanak kenyérré. És Jézus mindig válaszol számára. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, ami az Isten szájából származik. Olyan jól adja elénk példaként, igen. Először az Isten országát keressük. Először az ő akaratát. És ráadásul minden megadatik. Hiszen, hogyha tudunk hívő emberként tényleg az aggodalmainkat letenni az Isten előtt, akkor tudjuk azt, hogy nem használnak ezek nekünk. Tudjuk azt, hogy lehet ezeket Isten elé vinni. Hogy lehet imádkozni mindenért. Hogy megtapasztalhatjuk az Istentől jövő békességet. És ezáltal tudunk mások felé fordulni. Tudunk nem csak magunkkal foglalkozni. És ezáltal tudjuk észrevenni, hogy lehet, hogy a másik nagyobb szükségben van. Pont a minap beszélgettem valakivel, és már úgy elkezdte volna, úgy beindult ez a lemez. Hogy jaj, nekünk milyen nehéz, jaj, még mindig nem kaptuk meg, és úgy azt mondtam, hogy figyelj, tudok valakit, aki még nehezebb helyzetben van, és egy kicsit állj már meg, és gondolkodjál, hogy az Isten mindenkinek akkora próbát ad, amennyit el tud hordozni, és megadja, azt, ami szükséges, és nem fogja azt mondani, hogy veled nem foglalkozom, és azt mondja, milyen jó, most akkor tudok érte is imádkozni. Tudok vele is foglalkozni. Nem csak magam körül forogni, az én aggodalmaimmal, az én félelmeimmel elfoglalni magam. Hanem ebből kikerülni, és mások felé is odafordulni. Ezt jelenti az Isten országát keresni, hogy nem az anyagiakkal, és nem a földiekkel vagyunk elsődlegesen elfoglalva, hanem a mennyeiekkel és a lelkiekkel. Isten országának keresése azt jelenti, hogy már itt, ebben a világban keressük az ő akaratát, és igyekszünk megvalósítani, engedelmeskedni neki. Ha ilyen munka foglal el bennünket, akkor megtapasztalhatjuk, hogy az anyagiak is megadatnak nekünk. Ne felejtsük el azt, hogy gondviselő Istenünk van. Amikor éneklünk egy éneket, amikor hálát adunk érte, hogy mindenkoron áldom az én Uramat, kitől én minden oltalmamat várom, és benne vetem minden bizodalmamat, akkor ezt tényleg hitvallásként énekeljük, bizonságtételként. Nem kell aggódnunk, nem a szerencse, nem mások irányítják a mi életünket, hanem az Isten. És nem kell félnünk, szabadok lehetünk a félelmeinktől és az aggodalmainktól. Legyen ő az első helyen a mi életünkben. Lesznek akkor is nehézségek, de minden szükséges meg lesz nekünk, ahogyan itt is megígéri. Nekünk ígérte az Isten az országot. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Az Isten számunkra szeretné, nekünk ígérte meg, hogy igen, örök életet ad, hogy új ég és új föld lesz, amikor ő visszajön és ítéletet tart. Akkor mindennek mi a várományosai vagyunk ennek az országnak, ezt soha ne felejtsük el, hogy ilyen Istenünk van, így biztat bennünket. Adjon ezt számunkra erőt a hétköznapokban, a nehézségeinkben, akkor, amikor megkísért bennünket az aggodalmaskodás, megkísértenek bennünket a félelmek. Így legyen. Amen.